nagyon örülök, hogy ilyen formabontó elrendezésben lettek a székek meg az asztalok összerakva, mert éppen erről fogok beszélni, hogy nem a külsőségek tesznek Isten tiszteletté mondjuk egy Isten tiszteletet, és egyébként nyugodtan egyenek, igyanak a testvérek, mert engem nem zavar, az Isten meg úgy is látja, hogy a szívünkben tiszteljük őt, úgyhogy én most abszolút nem veszem sértésnek, hogyha valaki iszik egy pohár teát közben. Érezzük jól magunkat egyébként is, mert a karácsonynak ez egy fontos, különleges hoz belejárója, hogy jól érezzük magunkat. Jól érzik magukat azok is, akik nem tapasztalták meg azt, hogy Jézus Krisztus az ő személyes megváltójuk is lehet, és ezt szeretném is kifejteni, mert hogy én azt tapasztaltam az elmúlt időszakban advent kapcsán, hogy a karácsony így önmagában az, ami ráépült, vagy az, ami Krisztus nélküli, az semmit nem ér. Most lehet, hogy ez kicsit rosszul hangzik egy karácsonyi istentisztelet legelején, de annyira üressé tud válni az a sok szép szó, meg kifejezés, amit ilyenkor rendszeresen elmondanak, hogy nem tudok más kifejezést használni, mint hogy ez semmit nem ér. Ugye a katolikus rádióban dolgozok Debrecenben, és az advent kapcsán nagyon sokat beszélgetek a városi rendezvényszervezőkkel, akik ezeket a különböző rendezvényeket meglepően vallásos módon egyébként, nem tudom ez máshol hol van, de Debrecenben nagyon vallásos módon élik meg az adventet. Ez is öröm, vagy lassan már ennek is örülni kell, de mégis olyan üresnek éreztem sokszor azt, ami a rendezvényekben ott van. Mert a karácsony az mindazoknak, akik nem tudják azt mondani, hogy Jézus az ő személyes megváltójuk, én szerintem nem több illatoknál, ízeknél, dallamoknál, egy szóval egy hangulatnál. És ez a hangulat még önmagában nem teszi boldogabbá az embert. A szeretet és a békesség ünnepét valahogy mindenki igyekszik megélni, de ez néha azzal jár, hogy inkább csak elfedjük a valóságot, és azokat a konfliktusokat, amik mondjuk a háttérben vannak, nem pedig megoldjuk őket. És ez így nem hiszem, hogy célra vezető, még ha egy néhány napnyi nyugodalmat is ad talán. Na, de nagyon bízom benne, hogy nekünk nem ezekkel a gondolatokkal vagy problémákkal kell megküzdenünk, úgyhogy ennél mélyebbre is fogunk menni. Talán kissé meglepő módon én egy ószövetségi igeverset választottam alapként, ráadásul egy fél igevers csupán, de szerintem mindenki nagyon jól ismeri. Nem is kérem, hogy álljunk most fel, mert mire felállnánk, valószínűleg le is ülnénk, annyira rövid. Sámuel első könyvében van megírva, aki egy esetleg aláhúzná, vagy mellé írna gondolatokat, a 16. rész, 7. verse, már lehet, hogy egyeseknek be is ugrott, Dávid legalábbis azt mondta, amikor meglátta, hogy ez volt aranymondás a vasárnapi iskolában. Szóval 1 Sámuel 16.7, mert nem az a fontos, amit lát az ember. Az ember azt nézi, ami a szem előtt van, de az Úr azt nézi, ami a szívben van. Mindössze ez az egyetlen igevers, amit most fel szerettem volna olvasni, mert ez elég lesz ahhoz, hogy a karácsonynak egy kicsit tartalmi oldalát megismerjük. Ugyanis nagyon-nagyon jellemző lett a mai világban, hogy átvettük sokszor mi keresztények is sajnos azt a hozzáállást, ami nagyon jellemző, főleg az elitista kultúrában, a protokoll, hogy adunk a látszatra, adunk arra, hogy hogyan nézünk ki, hogyan öltözködünk, hogyan beszélünk, hogyan viselkedünk. Az, hogy emögött valójában mi van, és milyen emberek vagyunk mi magunk, az sokszor talán nem is olyan fontos, vagy nem is erre helyezzük a legfőbb hangsúlyt, mert a látszattal úgyis el lehet adni mindent. Viszont ez az egyik kedvenc igeversem azt mondja, hogy az ember nézi csak azt, ami a szem előtt van, ami látszik. Az Isten azt nézi, ami a szívben van. Nem azt írja, ez nagyon érdekes, nem azt írja az ige, hogy az Isten azt is látja, ami a szívben van. Nem, hanem konkrétan azt nézi, csak azt figyeli. Nem az van, hogy nézi a látszatot, de azért közben tudja azt is, hogy mi van belül, hanem csak azt nézi, ami belül van. Nem nézi a látszatot, nem érdekli az, hogy mivel takarjuk el azt, ami valójában bennünk van. És gyakorlatilag az evangéliumok leges-legelső szavától kezdve már az első karácsonyi történettel, vagy az első karácsony történetében rengeteg olyan dolog van, és össze is gyűjtöttem néhányat, amik azt mutatják, és azt sugallják nekünk, hogy az Isten nem a látszatra ment. Itt van például az első olyan dolog, ami kiszúrhatja a szemünket, hogy az Isten nem a szép gondolatot, meg nem a kellemes hangulat érdekli, hanem a valóság. Például erről Dániel délelőtt is beszélt, egy nagyon különleges családba születik meg az Úr Jézus. Gyakorlatilag még nem is egy család. Adott egy fiatal jegyes pár, akiknek a kapcsolatában hirtelen, még a házasság előtt megjelenik egy gyermek. Ez ma már nem jelentene problémát, akkoriban nyilván kicsit kínosabb volt a dolog, és ahogy Jézus életéből látjuk ennek a kornak a farizeusait, vagy akár az ámblok az összességében lévő gondolkodásmódját, én azt gyanítom, hogy ebben a relatíve konzervatív, de nagyon törvényeskedő világban elég rosszul indul az Úr Jézus élete, mert hogy József és Mária nem kerülnek könnyű helyzetbe azzal, hogy a házasság megkötése előtt megjelenik egy gyermek a kapcsolatukban. Arra nyilván senki nem gondolt, hogy valójában mi történt, és hogy jelent meg az Úr Jézus ebben a jegyességben. Az emberek nyilván csak azt nézték, ami a szemük előtt volt, hogy itt van Mária és József, még konkrétan nem házasok, és már is van egy gyermek. Nem tudom, hogy van-e összefüggés, ezt csak további gondolkodásra vetem fel, hogy amikor Jézus felnő és tanít Názáretben, ugye ki is fakad némileg ezzel kapcsolatban, hogy Názáret az egyetlen város, ahol csípőből elutasítják, és nem fogadják el, amit mond. Pontosan a saját hazájában nem tud ugye próféta lenni Jézus. Nem tudom, hogy van-e ennek köze ahhoz, hogy itt a názáretiek ismerték az ő születésének a körülményeit, és talán feltételezték, hogy Jézus egy törvénytelen gyermek gyakorlatilag. Ebben nem vagyok biztos, ezzel kapcsolatban nincsen teológiai meggyőződésem, de elképzelhető, hogy ez is nehezítette Jézus helyzetét, és nyilván József és Mária helyzetét is, hogy egy ilyen rendezetlen, nem éppen kimondott, nem éppen egyértelmű szituációban született meg az Úr Jézus. Aztán nyilván ott van a legevidensebb kérdés már a születés kapcsán, amit minden karácsonykor feltesz valaki, így az Isten tisztelet sorozatok közepén, hogy miért engedi Isten, hogy a megváltó, a világ legfontosabb születése egy istálóban menjen végbe. Gondolkodtam rá, hogy kimerjem-e mondani, gyakorlatilag állati körülmények között született meg Jézus. Tehát egy istálóban, ahol a jobbján egy marha, a balján meg egy birka volt. És nem hiszem, hogy ezek ilyen szépen rendezett állatkák voltak, hanem csupa mocsokban született meg az Úr Jézus. A tavalyi évben a Debreceni Egyetem klinikáján történt egy óriási csoda, tényleg csoda. Egy édesanyja a terhességének a 15. hetében rosszul lett, és gyakorlatilag meghalt, agyhalott állapotba került, és az orvosok úgy döntöttek, hogy megpróbálják megmenteni a gyermeket. Ilyenre korábban 2 vagy 3 sikeres példa volt az egész világon, és gyakorlatilag 3 hónapon keresztül tartották életben ezt az anyukát, nem tartották életben az anyukát, de mesterségesen az élet szerveit fenntartották, és csodaszerűség volt, csoda volt, hogy meg tudott születni ez a gyermek, és teljesen egészséges, bár nyilván koraszülött volt, de egy teljesen egészséges csecsemő született meg, egy agyhalott édesanyja gyermekeként. Nekem is többször elszorult a szívem a történet kapcsán, de a végkövetkeztetés mégiscsak az, ha egy objektíven tudjuk nézni a szituációt, hogy ez a születés, bár nagy csoda, mégis szinte semmi ahhoz képest, hogy a világ megváltója, az Isten fia született meg erre a földre. És mégis mekkora kontraszt van, ugyanis a debreceni csodánál egy hatalmas nemzetközi sajtótájékoztatót rendeztek. Azóta se láttam még ilyen nagy volumenű, tele volt az elég nagy konferenciaterem, ott volt a magyar televíziótól kezdve rengeteg nemzetközi orvosi szaklaptól, vagy képviselőitől át, képviselőin át a TV2, tényleg óriási figyelem fordult Debrecenre, illetve a debreceni klinikára azokban a napokban, és egy kicsit furcsa is volt azt megtapasztalni, hogy egy születés ekkora hírveréssel járhat. Na most ugye belegondoltam, hogy ez a születés, bár tényleg nagy csoda, mégis mi az Úr Jézus születéséhez képest, Isten mégsem tartott nagy volumenű sajtótájékoztatót, nem csapott hírverést, mindössze két kisebb csoporttal közölte azt, hogy megszületett a megváltó. Ebből egészen konkrétan az egyik egy pogány, bár, tehát nem zsidó, valószínűleg valamilyen báványimádó csillagászatba erőteljesen belemélyett, szintén nem merem azt mondani, hogy báványimádó, de hogy valamilyen szinten azért mégiscsak egy tisztázatlan asztrológiával és egyéb csillagászattal foglalkozó csoport, ugye a keleti bölcsek. A másik meg a társadalom legalja, a pásztorok, akikről szintén minden karácsonykor elhangzik, hogy mindenki lenézte őket, tényleg egy lehető legmocskosabb munka volt a pásztorság. Ez a két csoport kapja meg az információt, hogy megszületett a megváltó. És Isten nem arra vágyik, hogy a magyar televíziótól kezdve az orvosi szaklapokon át, tényleg az egész világ sajtójáig mindenki megtudja, hogy megszületett a megváltó, és most akkor nagy imádásba változzon át a világ, és mindenki azonnal hirtelen megtér, hanem Jézusnak a születése már azt fejezte ki, hogy ő elsősorban az igazán őszinte, és lehet, hogy az őszinteség a lecsúszott vagy lenézett embereknél van, de az a lényeg, hogy Isten az igazán őszinte imádókat keresi. És hogyha ezek az őszinte imádók pogányok voltak, meg kereső emberek voltak, akik igen, belemélyedtek az asztrológiába is, mert keresték az igazságot, vagy éppen a legaljább népcsoport volt, akkor Isten őket találja meg, és nekik jelenti ki a világ legnagyobb csodáját. Nem érdekelte Istent az, hogy most mekkora királyok, vagy császár, ugye a világura volt akkor a római császár, hogy nem az volt a fontos Istennek, hogy ő megtudja, és akkor majd mindenki megtudja, hanem az volt az igazán fontos, hogy talán néhány ember, talán néhány lenézett ember, de igazi lélekben és igazságban Istent imádó emberek tudják meg ezt a csodát. Isten tehát nem nézte a látszatot, nem érdekelte az, hogy mi a protokoll, hogy ahhoz képest, hogy mekkora ez az esemény, valóban a legbefolyásosabb emberek tudják meg először. Nem, ő csak igazi imádókat keresett. Aztán a születés egyéb aspektusainál is folytatódik még ez a látszat, illetve nem látszat kérdése, ugyanis mindeközben, hogy Jézus megszületik, a zsidó politikai elit, gyakorlatilag Heródes és az ő tanácsadói köre elkezdik keresgélni, kutatgatni, hogy ki is ez a Jézus, ez a világ megváltója, akiről itt a keleti bölcsek beszéltek, és hogy milyen hatással lehet ez magának Heródesnek a királyságára és az ő hatalmára. És Heródes tipikusan az, aki viszont a látszatot nézi. Úgy értelmezi az egész születéstörténetet, vagy az egész karácsony, hogy itt van egy új király, aki nyilván úgy lesz király, ő így értelmezte, hogy majd engem letaszít a trónról, mert én vagyok a király. Hát nem Heródes a király, nincsenek egy súlycsoportban Jézussal. Heródes mégis azt hitt, hogy rá lesz majd veszéllyel Jézus. Teljesen félreértette a szituációt, és betegesen elkezdte gyakorlatilag lemészárolni az összes betlehemi csecsemőt. Tehát ő az, aki a látszatot nézi, a látszatra figyel, azt nézi, ami a szem előtt van, félreérti a szituációt, és egy gyermekgyilkosság, és egy többszörös gyermekgyilkosság tapad a kezéhez, illetve fűződik a nevéhez. Aztán, amikor Jézus felnő, kicsit már elrugaszkodva, vagy némileg kitérve a karácsonyi történettől, Jézus egész életében reggelig lehetne sorolni azokat a történeteket, amikor pontosan bizonyította azt, hogy nem a látszat érdekli sem őt, sem pedig az atyát, Istent, mert Isten nem azt nézi, ami a szem előtt van. Tényleg sorolhatnánk azokat a történeteket, amikor a bénákhoz megy, a prostituáltakkal eszik, a bűnösökkel vacsorázik, és mekkora felháborodást okozott ezzel az elitista, a protokollra adó emberek körében. Nem érdekelte Jézust. És nyilván, amikor valaki óriási hatással tud lenni ember tömegekre, már pedig Jézus óriási hatással tudott lenni a zsidókra, akkor felkelti az elit figyelmét, a politikai magas körök figyelmét, és így volt ez akkor is. És Jézust is megkeresték eleinte, tesztelgették, meddig megy el, mi az, amiben egyetért velünk, mi az, amiben nem, mondták ugye a farizeusok, vagy gondolkodtak így a farizeusok. Tesztelgették, hogy hogy lehetne Jézust maguk mellé állítani, hasznot húzni az ő jelenlétéből, mert nagyon nagy hatással van az emberekre. És amikor egyértelművé vált az, hogy Jézust nem érdekli, hogy mit gondol a politikai elit, és nem azért jött, hogy ezekbe a körökbe bejátsza magát, és nem azért jelent meg a színen, nem azért találja meg őt a népszerűség, mert olyan ügyes, és ki akarja ezt használni, hanem ő egész egyszerűen csak az emberek érdekeit nézi a szeme, vagy tartja a szem előtt, akkor a politikai elit már nem arra megy, hogy kihasználja őt, hanem hogy megölje. És ez egyébként annyira tipikus, és nincs olyan nap alatt, hogyha egy ilyen ember, vagy egy ilyen csoport megjelenik, nagy hatással tud lenni az emberekre, akkor a politikai elit vagy a saját érdekeire fogja felhasználni, vagy el fogja tenni lábalól. És ugye a legnagyobb látszat esemény a világtörténelemben, amikor ugye látszólag sikeres a politikai elit törekvése, és Jézust keresztre feszítik, megölik. Ők azt hiszik, hogy eltették lábalól, és megvan a szabadság. Ők is csak azt nézik, ami a szemük előtt van, hogy ez a Jézus a vallási vezetői pozíciójukat veszélyezteti, holott Jézusnak nem ez volt a célja. És amikor ugye azt hiszik, hogy legyőzték Jézust, és eltették lábalól, közben mi már tudjuk, hogy az nem, hogy Jézusnak a veressége volt, hanem a legnagyobb győzelem, a legnagyobb csoda. És ez a leginkább kiélezett, vagy a leglátványosabb példája annak, hogy mennyire el tud térni a látszat és a valóság. Amikor azt hitték a farizeusok gúnyolva Jézust, hogy illést hiszi magát, meg nem tudom én kit hív, és akkor ott gúnyolódtak rajta, hogy magát sem tudja megmenteni, akkor mentett meg mindenkit. És hiába látták azt, hogy éppen haldoklik egy filozófus, egy bölcs tanító, aki olyan, mint a korábbiak, kicsit talán népszerűbb volt, kicsit talán intenzívebb volt ez a 3 éve, mint népszerű volt, de őt is túléltük, őt is legyőztük, eltettük lábalól. És közben ez az esemény más volt, mint a korábbiak. Ez a mi üdvösségünket jelentette. Azzal, hogy nem kell a bűnösségünk következményét elviselni, nem kell a halált elszenvednünk, megvan a lehetőségünk a döntésre. Mégis annyira furcsa, hogy a legtöbb ember azt választja, hogy hiába halt meg Jézus már egyszer a bűneiért, inkább ő is elszenvedi a halálbüntetést. Nem kéne, de valamiért úgy dönt, hogy mégiscsak elszenvedi ő is. Valószínűleg talán azért, mert nem hiszi el, hogy büntethető, vagy ha már elhiszi, hogy büntethető, akkor nem hiszi, hogy ez fontos lenne, vagy hogy Jézus meg tudta ezt egyáltalán tenni. Aztán van a látszatnak még egy érdekes vonatkozása, ami ránk, akik viszont már elfogadtuk Jézusnak a kegyelmét, talán jobban jellemző, hogy hajlamosak vagyunk leegyszerűsíteni a dolgokat, és azt mondani, hogy hát ez biztos így van, és akkor elítélni is másokat, mint hogy valószínűleg názáretiek is így gondoltak József és Mária kapcsolatára, hogy hát ezek nem bírták ki a házasságig. És nyilván nem mondom, hogy arra kellett volna gondolniuk, hogy most a Szentlélek megszállta Máriát, mert ilyen még azelőtt nem volt, és nyilván ez egy hatalmas csoda, de akkor is leegyszerűsítették a dolgokat, azt hitték, hogy ők elég okosak ahhoz, hogy átlássák a szituációt, közben pedig hatalmasat tévedtek, és amiatt megítéltek olyan embereket, akik abszolút nem tehettek arról, hogy olyan helyzetbe kerültek, sőt, ők lettek Istennek a megáldottjai azzal, hogy felnevelhették az Úr Jézust. Úgyhogy ez a külsőségekre hagyatkozás, a látszatnak való bedőlés, ez nagyon sokszor megkísért minket. Az elmúlt szombaton egy nagyon áldott Pintér Béla koncert lehetett Debrecenben, és a koncert után Béla a Facebook oldalán kiírta, hogy köszönöm a csapatnak, köszönöm a vendégeknek, és köszönöm az Úrnak. Szó szerint ezt írta ki, és érkezett néhány hozzászólás, hogy Pintér Béla meg van tévedve, és meg kell inteni, mert azt, hogy köszönöm az Úrnak, az csak a 3. helyre tette. Én volt szerencsém beszélgetni Bécivel a koncert után, és úgy fogalmazta ezt meg, amit azt hiszem, hogy oda is írt később, hogy ugye egyrészt értelmezés kérdése, hogy ki hanyadik helyre teszi, mert hogy a hit, remény és a szeretet marad meg, és a szeretet a legnagyobb, tehát már maga a felvetés is kicsit furcsa, de ami igazán tetszett, ahogy Béci erre reagált, hogy az Istennel való kapcsolat egy különleges kapcsolat. A szívemben ővé az első hely. Ezt ő is tudja, én is tudom, és ha más esetleg nem így látja, mi ketten csak mosolygunk. A mi Istennel való kapcsolatunkba senkinek semmilyen beleszólási joga nincs. Én ezt úgy egyeztem meg, nem is tudom, már nagyon régen mondták, de gyerekként irtózatosan sokat jelentett, hogy a sátán egyetlen egy dologhoz nem fér hozzá az életemben, az az Istennel való kapcsolatom. Minden másban meg tud támadni, és minden másra rálát, de azt, hogy én az Istennel milyen kapcsolatban vagyok, azt a sátán nem tudhatja. Ő nem lát bele. Az az egyetlen hely, ahol őt ki tudom zárni, az Istennel való kapcsolatom. Minden emberi kapcsolatomra rálát. Azt, hogy mit gondolok az öcseimről, mit gondolok a gyülekezetről, mindent tud a sátán. Azt is tudja, hol vagyok támadható. De az Istennel való kapcsolatom részleteit még ő sem ismeri. Hát még akkor mi emberek, és mégis olyan sokszor ítélkezünk ezzel kapcsolatban, hogy hát te nem szereted eléggé az Urat, vagy túlságosan szereted az Urat, hogy ilyen szent életű vagy, ez is egy érdekes hozzáállás. De a lényeg, hogy ebben nem érdemes megítélnünk egymást, és véleményt, még csak véleményt sem érdemes mondani a másikról, mert az Istennel való kapcsolat az egy nagyon különleges kapcsolat, amiben még a szellemi hatalmaknak sincs belelátásuk. Nyilván nem az intésről beszélek, ha látunk az ember egymás életében gyümölcsöket, vagy nem olyan jó gyümölcsöket, akkor megvan erre a megfelelő ige, hogy mi a teendő, de alapvetően látszatra építeni nagyon nagy hiba. Éppen ezért Isten nem is teszi soha, és én azt javaslom, vagy azt tanácsolom, hogy merjünk ne a külsőségekre koncentrálni, merjünk nem a látszatra hagyatkozni, így karácsonykor, de úgy egész életünkben sem, mert sem a karácsonyi külsőségek nem mutatják meg igazán, hogy mi mit gondolunk Istenről, mi gondolunk a karácsonyról, sem pedig a különböző tevékenységeink vagy cselekedeteink talán nem mindig mutatják meg azt, hogy valójában mennyire is szeretjük Istent. Éppen ezért nem érdemes ezekre hagyatkozni. Némileg már a témától eltérve, vagy kicsit azt tovább vezetve, egy dalt szeretnék, vagy egy videóklipet megmutatni, ami nagyon nagy hatással volt rám itt karácsonykor. A Füle Lajosnak egy versét zenésítette meg a Mike Duo, és elvileg én ezt el tudtam hozni. És akkor ezzel fejezném be azt, amit szerettem volna átadni. Ez a dal, főleg az utolsó néhány mondata vagy sora tovább fog vezetni minket arra, hogy Jézusnak a személye valójában mit is jelent, és a karácsony az gyakorlatilag csak a kezdet, a startvonal.